Énekeljük a 294. dicséret második és harmadik versét. A 294. dicséret második verse így kezdődik. Jézus menedékem, hű oltalmam, nékem te vagy egyedül.
Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül, lelkem a vihargól, bűnből minden bajból, hozzád menekül. Bár a föld mind romba dőlt, s ha a pokol hadahány tört, Jézus maga áll ő. Jézus üdvösségem, te vagy földön én, szeretjük Istent, zengjük neki itt lent, s otthon odafenn. Lelkem est, hogy te vezess, s haza hívó szavad várom. Jézus
hatodikosokkal együtt szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Ebben az évben nagyon sok órán foglalkoztunk a 10 parancsolattal, minden parancsolattal külön órán. Jól megtanulták a gyerekek a 10 parancsolat szövegét, és a végén azt kértem tőlük, hogy fogalmazzák meg, melyik parancsolat érintette meg őket legjobban, melyik szólt hozzájuk leginkább, melyikből tanultak legtöbbet, és most erről fognak bizonyságot tenni, hogy ők mit tanultak a parancsolatokból? Mit jelentenek számukra ezek az igék?
A 10 parancsolat Isten szövetségkötése a néppel, melyet két kőtáblára írva adott át a Sínai hegyen Mózesnek. E parancsolatok ma is útmutatást jelentenek számunkra a mindennapokban.
Első parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül.
Első parancsolatban Isten, mint szabadító úr mutatkozik be, aki nem csak a zsidó népet, de minket is, engem is megszabadított. Isten azt kéri tőlünk, tőlem is, hogy ő legyen számomra a legfontosabb.
Második parancsolat. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, a föld alatt a vízben vannak. Ne tiszteld és ne imádd azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok.
Szerintem a második parancsolat a legfontosabb. Nagyon fontos, hogy az élő Istenben higgyünk, és ne bálványszobrokban. Ha a bálványoktól várjuk a segítséget, az úgysem érkezik meg. De ha az élő Istenben hiszünk, sokkal boldogabb lesz az életünk.
Harmadik parancsolat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét.
Régebben néha elhagyta a számat egy-egy Istenem felkiáltás. Nem figyeltem arra, hogy ezzel szomorúságot okozok Istennek. De amikor hittanórán erről a parancsolatról tanultunk, megértettem, hogy az Istennek rosszul esik. Azóta mindig odafigyelek, hogy ne mondjam ki Isten nevét hiába.
A harmadik parancsolat tanulása során felfigyeltem arra, hogy milyen sokszor mondtam ki az Úristen szót. Legtöbbször akkor, amikor meglepődtem, de néha akkor is, amikor dühös voltam. Most már próbálom kevesebbszer kimondani, és ha észreveszem, bocsánatot kérek Istentől.
Negyedik parancsolat. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szentel meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon. Mert 6 nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent.
Engem a 4. parancsolat érintett meg a legjobban, mert az Istenre szánt időről szól. A nyugalom napját Isten azért adta, hogy vele találkozzunk. Én nem mindig jöttem szívesen templomba, de igyekezni fogok, hogy ezután ne így legyen.
Kántor Pál, Isten tisztelet, a kis magyar templomokban zsoltár hallik és dicséret. Vasárnapról vasárnapra Isten dicsér minden lélek.
Közelről és távolról összegyűlünk imádkozni a kis magyar templomokban. Nagy boldogság találkozni.
Vasárnapról vasárnapra ide húz a szívünk minket, hol az ige szavaival megszépíti életünket.
Ötödik parancsolat. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, melyet Istened az Úr ad neked.
Ó, Úgy érzem, én sokszor nem figyelek a szüleimre, és nem csinálom meg, amit kérnek. Van, hogy feleselek is. Mióta ezt a parancsolatot tanultok, odafigyelek erre.
Azért is kell mindig szépen beszélni szüleinkkel, mert egyszer elveszítjük őket.
6. parancsolat. Ne ölj!
Én a ne ölj parancsolatot választottam a jövőre nézve. A rádióban annyit hallani a terrorveszélyről, gyilkolásról, erőszakról. Én nem akarok ilyen lenni. Sokkal jobb Istennek tetsző életet élni.
7. parancsolat. Ne paráználkodj!
A paráznaság az Isten nélküli embereknek is bűn. Én nem szeretnék ilyen lenni. A hívők mutassanak példát a többi embernek.
7. Úr Jézus, annyira furcsák a lányok, mintha az összesnek ugyanaz az egy-két fiú tetszene. Azokkal kacérkodnak, azokra mosolyognak. Rosszul esik, ha rajtam szintne átnéznek, nem is válaszolnak, ha szólok hozzájuk. Miért nem az a fiú kedves a lányok szemében, aki szorgalmas, udvarias, aki nem neveti ki őket? Szeretnék jó tanítványod lenni, Uram, szelíd, békés és jóra igyekező. De mintha ma nem az lenne a menő. Segíts ragaszkodnom hozzád és a te utadhoz. Add, hogy egyszer majd találkozzak olyan lányal, akinek kedves és értékes leszek. Ámen.
Lányok imádsága. Mennyei atyám, nem értem, hogy a fiúknak miért csak a nagy hangú tolakodó lányok tetszenek, a többieket észre sem veszik. Tudom, Uram, hogy a te szemedben mások az értékek, és tudom, hogy jó, ha arra törekszem, hogy az Úr Jézus példáját kövessem. Lehet, hogy a csendes, szelíd fiúk nem merik kimutatni, ha tetszik nekik valaki. Add, hogy legyen türelmem várni. Köszönöm, hogy veled a fiúkról is lehet beszélni. Ámen.
8. parancsolat, ne lopj!
A lopás azért nem jó gyermekkorban, mert aki kis dolgokat, például egy tollat ellop, az felnőtt korában nagyobb bűre is képes lesz. Isten arra figyelmeztetett, hogy ne vegyem el mások tulajdonát.
9. parancsolat, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen.
Nekem mindig nagyon rosszul esett, ha valaki hazudott nekem. Főleg akkor fájt, amikor olyan dolgokat mondtak rólam, amik nem is voltak igazak. Törekszem arra, hogy én ne okozzak másoknak ilyen fájdalmat.
Ne hazudj, fele barátod becsületében kárt ne tégy. A nyelv az egyik legkisebb része testünknek, de iszonyú károkat lehet vele okozni. Bizonyára láttatok már háborús filmeket, amikor repülőről dobálják a bombákat. A pilóta szemével szép a táj. A bombák után lesz egy-két füstpamacs, esetleg lát villanást is, de ő már repül is tovább. Nem látja meg, hogy mit hagy maga után. Ha azonban leszállna, láthatná, hogy micsoda pusztítást végzett. Hány életet tett tönkre, mennyi remény döntött romba, mennyi örömet változtatott sírásra. Így teszünk mi is meggondolatlan bántó szavainkkal. Főleg akkor, ha nem is igaz, amit állítunk. Egy életre szóló sebet adhatunk osztálytársunknak, testvérünknek. Főleg, ha folyamatosan mindig leszóljuk, bántjuk őket. Az ilyen sebekből nagyon lassan lehet csak felépülni, némelyeknek nem is sikerül. Egyszer kérjétek meg a tiszteletes urat, hogy vigyen föl benneteket a templom toronyba. Vigyetek magatokkal néhány zacskó konfettit. Nyissátok ki odafönt a zacskót, és szórjátok szét, ami benne van. Aztán nyomás le az udvarra, és próbáljátok meg összegyűjteni mindegy szemig, amit szétszórtatok. Szerintetek menni fog? Ugyanígy nem lehet visszacsinálni az elhangzott sértéseket, bántásokat, amelyekkel kárt teszünk mások becsületében, önbecsülésében. Isten nem teremt selejtet. Mindegyikünk egyedi, különleges, megismételhetetlen. Lehet, hogy valamelyik osztálytársad tényleg nevetnivalóan béna, vagy szinte mindig zöldségeket beszél, és úgy öltözik, mint egy bohóc. de attól még Istennek vele is terve van, őt is szereti. Most ilyen. Ha nem akadályozod meg, ha nem segíted, hamarabb jobbra fordulnak a dolgai. Ne bánsd, ne cikizd. Vess féket nyelvedre, és gondolj a saját hibáidra. Ne tekert ki úgy a mondást, hogy más szemében a szálkát told meg egy lépéssel. Tetteink visszahatnak ránk. Az ember azzá válik, amit tesz. A jó tettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket. A rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. És nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket. A hazug ember legnagyobb büntetése az, hogy saját hazudozásai miatt előbb-utóbb már senkinek semmit nem tud elhinni. Ha hitben élsz, tudd, hogy mit beszélsz. Mert a nyelv az tűz, könnyen bajba űz. Ha azt hiszed, hogy szent vagy, és mindent jól csinálsz, szerídítsd meg nyelved, és jobban jársz.
10. parancsolat. Ne kívánt fel a barátod házát, ne kívánt fel a barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé.
A 10. parancsolat számomra azért fontos, mert ha szeretem a másik embert, nem sajnálom tőle javait. Tudom, hogy Isten mindent megad nekem, nem kell elvenni másét. Hálás vagyok azért, amit Istentől kaptam.
Jézus egész életében példát adott arra, hogyan lehet megtartani a 10 parancsolatot. Egyedül ő volt képes tökéletesen megtartani azt. Amikor megkérdezték tőle, melyik a nagy parancsolat, ő így válaszolt.
Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fel barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
Jézus nem megváltoztatni vagy eltörölni akarta a törvényt, hanem betölteni azt. A törvény betöltése a szeretet.
Kedves testvérek, mennyei atyánktól megtanultuk a parancsolatokat, az Úr Jézus pedig példát adott arra, hogy hogyan lehet betölteni azt. Ha Isten szent lelkét segítségül hívjuk, akkor szeretettel vagyunk egymás iránt, és akkor hálából újjong a szívünk az Úr előtt. Egy újjongó éneket fogunk most együtt elénekelni, és aki énekli, vagy tudja ezt az éneket, akkor szívesen fogadjuk, ha velünk énekel.
Magasztaljuk
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amely írva található Máté evangéliuma 22. részének 34-től a 40. versében. A gyülekezet fennállva hallgassa, miként szól hozzánk Isten igéje.
A nagy parancsolat. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje vegyültek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták.
Kulcsoljuk össze a kezünket és imádkozzunk. Drága mennyi édesatyám, olyan hálás a szívem, hogy hallhattam a gyermekek szolgálatát. Köszönöm neked, hogy ilyen sok család és gyermek összegyűlt itt a te házadban, hallgatva a te ígéret. Olyan nehéz a szeretetről beszélni, mert a szeretet más jelent számunkra, mint amit Isten adott. Tudjuk, hogy néha milyen szeretetlenség, gyűlölet van a szívünkben, de Isten nem azt akarja. Azt akarja, hogy tisztítsuk meg a szívünket, és az ő szeretetében éljünk. Kérlek, csendesítsd el a szívünket, adj nekünk most erre a mai napra, egy olyan nyugalmat és nyitott szívet, hogy a te igédet hallva megváltozzon a hozzáállásunk a szeretethez. Kérlek, adj erőt az itt szolgáló lelkipásztornak, hogy ő általa mondott igék eljussanak a szívetekbe, szívünkbe, és változzon meg az életünk. Amen.
A gyülekezet foglalja el a helyét. Isten igéjének hallgatására készülve, hallgassuk meg a Lelkem az Úrban nyugodva pihen című Halleluja ének feldolgozását Tudyi Andrea és édesapja Tudyi István előadásában.
Thank you.
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk ezen a mai délelőttön a már felolvasott igeszakaszból, Máté evangéliumának 22. részéből, a 37. verstől a 40. versig a következőképpen. Jézus ezt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Kedves székesfehérvári gyülekezet, fiatalok, idősek, először is szeretném megköszönni ezt a nagyon jó műsort, ezt az életszerű, életszagú műsort, és köszönöm mindenkinek, aki ezt hozzátett, aki ezt szervezte, és különösen nektek gyerekek, akik itt vagytok. Isten áldjon meg benneteket érte, és adja meg, hogy mindez valóság legyen a ti életetekben is minden napon. Hadd tegyek föl egy kérdést a gyülekezetnek. Mi lenne, ha most itt az ajtón ebben a percben bejönne egy agyon tetovált, piercinges, rövidgatyás fiatalember, és beülne ide a Mózes székbe alá, mert nem tudná, hogy hova kell ülni. Gondoljuk végig, mit gondolnánk. Mi lenne a szívünkben? Persze rendnek kell lenni. Kell az egyháznak, az Istenben hívőknek kell egy rend. Kell egy szabályzat. Ugye nekünk is van, testvérek, ebben a gyülekezetben is van szabályrendelet, ami meghatározza a lelkészek jogállását, a presbiterek számát, a szakrális helyeknek az alkalmait, mindenféle rendet meghatároz. És igen, Istennél is vannak szabályok, hogyha keresztény akarsz lenni, akkor ezeket a szabályokat be kell tartanod, és akkor megfelelsz Istennek. Itt a fiatalok elmondták nekünk, hogy mi a szabály, mi a törvény, mi a parancsolat. És amikor bejövünk ide a gyülekezetbe, azt látjuk, hogy viszonylagos rend van. Mindenki szép sorokban ül, van rend, hogy megy a liturgia, felállunk, leülünk, imádkozunk. Én rajtam is viszonylag szabályszerűen van ez a palást, ha bár azt hiszem az előírás sötét nyakkendőt ír elő. Mindenki szabályszerűen köszön nekem áldás, békesség, tiszteletes úr, ja nem, nagy tiszteletű úr, bocsánat. És minden szép rendben zajlik, hiszen ez a rend, ez a szabály, nem? Így kell viselkedni itt. Mondok egy történetet, amit Mahatma Gandhi írt. Évekkel ezelőtt, amikor Dél-Afrikában éltem, sokszor voltam nagy belső bizonytalanságban és zavarban. Nagy lelki nyomorúságomban az egyik este egy templom mellett haladtam el, amelyik ki volt világítva. Nyilván éppen istentisztelet zajlott benne. Elhatároztam, hogy bemegyek abban a reményben, hát ha hallok majd valamit, ami világosságot ad. De az ajtónál tovább nem jutottam, mert amikor fölmentem a lépcsőn, egy vaskos egyházfi visszatessékelt, mondván, hogy ez a templom csak fehér emberek számára van. Belső bizonytalanságom és zavarom nem ért ugyan véget azon az estén, de egy bizonyos dologban döntésre jutottam, abban, hogy a keresztény egyháza számomra örökre becsukott világgá lett. Testvérek, ennyin múlik. Lehet, hogy abban a templomban is éppen a szeretetről és az elfogadásról prédikáltak. Lehet, hogy Jézus megváltásáról és szeretetéről beszéltek, de nem engedték be a nem fehér embert, hiszen ez volt a szabály, ez volt a törvény. Mi a fontosabb szabály? Van-e rangsor a szabályok között? Fontosabb-e, hogy palástba jöjjek be ide, annál, hogy őszintén kell beszélnem? Melyik a legfontosabb szabály, mondjuk? Mondjuk így parancsolat. Melyik a legfontosabb? Melyik elvárásnak kell inkább megfelelni? És melyiknek nem? Mi az, amit valóban Isten vár el, és mi az, amit Isten valóban elvár? Erről szeretnék ma beszélni. Az írástudók persze nem komolyan kérdezték Jézustól, nem komolyan voltak kíváncsiak, hogy melyik a nagy parancsolat, hiszen nekik nagyon sok parancsolatuk volt, több száz. Csak ki akarták ugrasztani a nyulat a bokorból, tudni akarták, hogy Jézus melyiket mondja, melyiket említi meg, hogy aztán majd vitatkozhassanak, hogy jaj, nem az, és ezért vagy azért. Rajta akarták kapni Jézust, hogy nem ismeri a törvényt eléggé. Nekik nagyon sok törvényük volt, hogy hogyan kell megfelelni Istennek. És az a helyzet, kedves testvérek, hogy sokan mi is itt maradunk ebben az állapotban. És azt hisszük, hogy akkor leszünk jók Istennél, hogyha megpróbáljuk betartani a parancsolatokat. Végig megyünk így a 10 parancsolaton, és elkezdjük pipálni, ez is rendben, hát nagyjából ez is jó, nem ölök, nem paráználkodok, egész rendes ember vagyok. Pedig ez nem így van. Ahogy a fiatalok is mondták, hogy egyedül Jézus Krisztus volt az, aki tökéletesen be tudta tölteni ezt a törvényt, és nem csak betöltötte, hanem valóban meg is tartotta azokat. Nem lehet Istennek megfelelni egészen a saját erőnkből. Ha ezzel próbálkozunk, akkor az Ószövetség emberei vagyunk. Mert azt írja a Mózes harmadik könyve 26. fejezet, ha rendelkezéseim szerint éltek, mondja Isten, és parancsaimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat, akkor esőt adok a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét. Ha így vagyunk ezzel, akkor nagyon csalódunk, amikor Isten mégsem teszi meg azt, amit kérünk, pedig mi nagyon jók voltunk. Mi eljártunk templomba. Mi minden egyházadót befizettünk. Mi megpróbáltunk rendesen élni, ahogy a Biblia elvárja, és Isten mégsem teljesíti azt, amit kérünk, és ezért nagyon sokan csalódnak Istenben. Akkor nekem nem kell Isten. Sokan azt hiszik, hogy Isten egy kólaautomata. Bedobják a jót, és ő majd kidobja a mezőfáját, a földtermését és a többit. De azóta, testvérek, van egy új szövetség, amit Jézus által kötött velünk az Isten. Azt mondja Jézus az utolsó vacsorán, amikor a bort felemeli, hogy ez az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Az ő vére az új szövetség. Testvérek, nem lehetünk elég jók soha Istennél, csak az ő vére által. Nem lehetsz elég jó, és ezért ne is próbáld meg. Az új szövetség az, hogy Jézus Istenként ártatlanul, és valóban tökéletesen érted és értem, fölment a keresztre és meghalt. Hogy az ő vére omlott, és az ő teste ott megtört azért, hogy nekünk lehessen közösségünk az Atyával. Azért, hogy legyen bocsánat azokra a vétkekre, amiket akkor követtünk el, amikor nem tartottuk be a szabályokat, mert nem tudtuk betartani, vagy nem akartuk. Jézus véréért bocsánat van, ami számunkra ezekért is. Kérdés, az Ószövetség embere vagy még, vagy már az Új Szövetségé? Még Istennek akarsz megfelelni, előtte akarsz jónak tűnni, vagy Jézus váltságát akarod elfogadni? Az egyik ifisem, akit bíztattunk arra, hogy legyen majd ifi vezető, ő mondta azt, hogy azóta, amióta ezt mondtuk neki, azóta próbál jobb ember lenni. Azóta nem igyekszik odafigyelni a beszédére, igyekszik igét olvasni, és igyekszik megfelelni mindenben Istennek. És mondtam, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de igazából arra van szükséged, hogy teljes életedet átadd az Úr Jézus Krisztusnak. Nem attól leszel jó ifi vezető, hogyha megpróbálsz tökéletes lenni, mert abban el fogsz bukni. Attól leszel jó ifi vezető, hogy az Úr Jézusban van a te életed, és egészen neki adod a te életed. És utána lesz erőd, hogy megtedd azokat, amit egyébként akartál, hogy vigyázz a beszédedre, hogy vigyázz a gondolataidra, és keresni fogod, mert akarod az ő vele való közösséget, az ő igéjét. Ez így működik. Furának is tűnik, hogy az parancsolja nekünk, hogy szeresd az Urat, meg szeresd a fele barátodat. Testvérek, nem lehet parancsra szeretni. Nem lehet parancsra szeretni, hogy akkor most szeress engem. Ez nem jön magától. Csak úgy tudjuk szeretni Istent, ha átéljük, hogy ő szeret. Mi csak viszont tudjuk őt szeretni. Ez a kérdés, hogy engeded-e, hogy szeressen az Isten? Mert ő akar téged szeretni, és szeret is. Csak mi nem engedjük sokszor, mert azt mondjuk, hogy engem ne szeressen. Nekem nincs rá szükségem. Majd szeret más. Kérdés, hogy engeded-e eléggé, hogy szeressen az Isten? Hogy szívedre beszéljen, hogy megérintse a lelked? Jézus, amikor ezt a két igét mondja, amit már többször hallottunk a kötözködő írástudóknak, akkor azzal nem mondott egyébként semmi újat. Mert mindkét ige benne van a Bibliában, a Mózes 3. könyvében és az 5. könyvében. A nagy újdonság az, ahogy összekapcsolta ezt a két törvényt a szeretettel, és ahogy alkalmazta ránk. Amit utána mond, az a nagyon fontos, vagy az talán a legfontosabb, hogy e kettőtől függ az egész törvény, és minden, amit valaha a próféták mondtak. E kettőtől függ az egész törvény. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az összes szabálynak és törvénynek az összessége, a lényege az, hogy szeress. Hogy szeresd az Urat. És ezért nem lehet kereszténynek lenni úgy, hogy külön-külön vizsgálom a parancsolatokat, és igyekszem figyelembe venni mindegyiket, mert az lehetetlen. Hogy megpróbálok törekedni azoknak a betartására, ezért nem fog Isten elfogadni. Nem működik az, hogy eljárunk templomba mindig, de közben nem békülünk meg a rokonainkkal. Hiába vagy buzgó, igeolvasó és imádkozó, ha megítéled azt, aki belép valamiért, mert nem követi a szabályt, nem ismeri az elvárásokat. Hiába imádkozol és jársz hétközi alkalmakra, ha a magánéleted és a stílusod ugyanolyan, mint régen. Testvérek, hiába beszélünk itt a szeretetről, ha nem látszik rajtunk, ha valakit nem engedünk be, mint ahogy Gandhit se engedték be. Egyszer egy teológiai tanárom csinálta azt, hogy sorra járta a Budapest környéki gyülekezeteket. Mint Mátyás király áruhában leszállt a nép közé, és 3-4 hétig járt egy gyülekezetbe, és nézte, hogy észreveszik-e őt. Ezt figyelte, hogy megszólítja-e valaki, észreveszi-e ő, hogy ő most új, megkérdezik-e, hogy ki ő, hogy miért jött. érdeklődnek-e felőle, bemutatják-e neki a helyet, hogy itt, itt és itt van a gyülekezetnek ilyen és olyan része. És azt mondta, hogy síralmas helyzetet tapasztalt. Töredéke volt a gyülekezeteknek, ahol megszólították őt. Testvérek, hadd mondjam, hogy itt is tudok olyanokról és olyanról, aki mondta már, hogy hetek óta jár, vagy lehet, hogy már régebben jár, és még senki nem szólította meg. Nézzetek körbe, nézzetek jobbra és nézzetek balra. Ők a ti hittestvéreitek. Ők azok, akik veletek együtt keresik az Istennek igéjét, az ő szavát, a vele való közösséget. De ez nem úgy működik, hogy egyen-egyenként eljövünk ide a templomba, és mi nekünk csak Istennel van itt dolgunk, hanem egymással is. Nem azért, mert hogyha így lenne, akkor nem lenne szükség valójában gyülekezetre. Akkor otthon, egyedül is bekapcsolhatnátok az online igehirdetést, amit mondok, vagy a nagy tiszteletű urak mondanak, és akkor mindenki otthon gyakorolja a kegyességét. Ez nem lenne közösség. Mi vagyunk a megtért bűnösök gyülekezete. Közössége ez, testvérek? Akarjátok-e, hogy még inkább közösség legyen? Mert ez rajtatok múlik. Ahogy Jézus tette, hogy olyan közössége ez, ahol úgy szeretik egymást, ahogy Jézus kérte tőlünk. Hogy amikor ide bejön valaki, azt látja, hogy Istenem, hát ezek szeretik egymást. Én ide jó tartozni. Én akarok ide tartozni, mert ezek tudnak egymásról. Ezek tudják egymás bajait. Megkérdezik, és segítenek egymásnak. Akkor vonzó lesz ez a gyülekezet. Nem mondhatjuk azt, testvérek, hogy egyedül Isten miatt jövünk. Mert ha te azt mondod, hogy szereted Istent, és csak te ő miatta jársz ide, és a többiekről nem akarsz semmit sem tudni, és nem akarod a többieket szeretni, akkor igazából hazugságban vagy. Mert a János első levele, negyedik rész beszél erről. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Mondhatod, testvérem, hogy te nem gyűlölöd a melletted lévőt, de a közöny az még rosszabb. Az még rosszabb. Tényleg, hogy kell szeretni Istent, ha már itt vagyunk, és ezt mondja nekünk Isten, hogy szeresd az Urat? Hogy felelünk meg a nagy parancsolatnak? Jézus nem véletlenül kapcsolja össze a kettőt, az Isten szeretetét és a fele barátét. Úgy tudod Istent szeretni, hogy a fele barátodat szereted. Egyszer egy riporter felkereste Albert Schweitzert, a nagy orvost és lelkészt Afrikában, Lambarenében, és ott a leprások kórházában, amit ő maga állított fel, hogy interjút készítsen vele. És beszélgetés közben ott a dzsungel kórház és a barakok kellős közepén azt kérdezte a riporter Schweitzertől, hogy mutassa már be, foglalja már össze a hitét, hogy hogyan szereti ő Istent. És akkor Schweitzer elmosolyodott, körbemutatott, és csak annyit mondott, már összefoglaltam. Hogyan szeresd a melletted lévőt? Hát valahogy így. Meg ahogy Jézus példát adott erre. És most nem a keresztre gondolok, hanem ahogy a mindennapi életét vezette Jézus. Például amikor sürgősen hívják Jairushoz, hogy ott beteg egy lány, sürgősen segíteni kell. haldoklik, muszáj segíteni. Már indul is Jézus, fontos dolga van, de útközben a lehető legrosszabbkor valaki oda okvetetlenkedik, amikor minden perc drága, egy névtelen beteg kér segítséget Jézustól, amikor menni kell. És Jézus nem mondja azt, hogy most nem érek rá, megváltói feladataimat kell végrehajtanom. Nem mondja, hogy ma sürgős programom van, ne zavarj, hanem gyógyít, megáll. Testvérek, befejezem, hadd helyezem a szívetekre, hogy foglalkozzatok többet azzal, hogy mennyire vagytok rendben Istennel. És ezt azon keresztül tudjátok megtenni, hogy a másikkal, a mellettetek lévővel foglalkoztok. A piercinges, az agyontetovált, izomtrikos rácokkal, akik vágynak arra, hogy végre valaki megszólítsa őket, de félnek elmondani, akikért egyébként itt imádkozunk, hogy hozzon a gyülekezetbe Isten sok fiatalt, lehet, hogy hozna ő, csak mi még nem vagyunk készek rá. Ha mégis így lesz, és meg tudjuk őket szólítani, és el tudjuk őket fogadni, és láttatni Krisztus szeretetét a mi életünkön keresztül nekik, akkor még többen fognak ide járni, és érdekelni fogja őket Isten, és keresik majd, hogy hogyan viszonozhatnák a szeretetet, amit Istentől kaptak. De előbb minket látnak, és nem mindegy, hogy Krisztus látják bennünk, vagy a farizeus írástudót. Erről gondolkozzunk. Ámen.
Az ige hirdetése válaszolva, énekeljük el fennállva a 445. dicséret első versét. A 445. dicséret első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem!
Urunk Istenünk, a Jézus Krisztus által. Talán egy kicsit furán érezzük most magunkat, mert nem tudjuk, hogy jók vagyunk-e nálad, vagy nem vagyunk jók. Elfogadsz bennünket, vagy nem. Mi próbálunk neked megfelelni, de magunk is látjuk és bevalljuk, hogy ez sokszor mégsem működik. Talán másoknak még tudjuk mutatni, hogy milyen jók vagyunk, a közelünk lévőknek, vagy a mellettünk élőknek be tudjuk mutatni ezt, Úr Jézus, de aztán még egy kicsit talán magunkat is hitegetjük, hogy milyen jók vagyunk, és mennyire megfelelünk a te parancsolataidnak. De végül is odáig jutunk, hogy ez nem igaz. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te szeretsz bennünket. Hogy így szeretsz bennünket, és így elfogadsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mi nem tudunk neked csalódást okozni, mert te ismersz bennünket, és tudod már előre, hogy hogyan fogunk dönteni. De te ennek ellenére is szeretsz bennünket. És köszönjük, Jézus, hogy értünk, meghaltál, hogy nem kell az ószövetségi emberként élnünk tovább, hanem új szövetséget adtál a te véred által. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy ezt meg tudjuk valósítani az életünkben, és el tudjuk fogadni, hogy le tudjuk vetkőzni a gőgöt, az egunkat, hogy hagyjuk, hogy szeress bennünket. Hogy ne akarjuk már mindig azt mondani, hogy mi megoldjuk, mi tudunk elég jók lenni. Így áld meg bennünket, Úr Jézus, és kérlek segíts nekünk, hogy ezt a szeretetet, amit most átélünk, te tőled, azt tudjuk gyakorolni egymás felé is. Hogy ne érdekeljen bennünket a múlt, hogy ki mit tett ellenünk, hanem tudjuk mi is hozzád hasonlóan a hátunk mögé vetni a mások felé érzett sérelmeinket, és tudjuk elfogadni és szeretni egymást úgy, ahogy vannak, vagyunk egymással. És imádkozunk azokért, akik még nincsenek itt, és könyörülj rajtunk azért, hogy nem miattunk, hogy ne legyünk gátjai annak, hogy idehoz új embereket, akik szomjazzák a veled való közösséget, vagy még nem is tudják talán mire szomjúoznak, de vágynak valami többre. Add, Urunk, hogy mi megmutathassuk nekik. Így áld meg bennünket a mindennapi életünkben, most, hogy majd, amikor hazamegyünk, valóság lehessen mindez. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Végezetül fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket mindarra, amit én parancsoltam ti néktek, és én ti veletek leszek, ti veletek vagyok a világnak végezetéig. Ámen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 395. dicséret mind három versét. A 395. dicséret így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Fine on the key. az ég alatt, míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja fényünk.